Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, robog tovább a hétvégi menetrend, benne pedig kapcsolódjunk. Bemutatóra készül a Budapest Táncszínház október 16-án. Tókos Attila junior prima díjas táncművésszel közösen mutatják be az Orákulum című előadást. Tókos Attilával Kalmár András beszélget.
Ugye a Budapest Táncszínház az Földi Béla nevéhez kapcsolódik, ő alapította, hát szerintem legalább 30 vagy 35 évvel ezelőtt, szóval ők tényleg egy nagyon-nagyon komoly csapat. Hogyan kerültetek egymással kapcsolatba? Nyilván ismeritek egymást, hiszen azért a szakma nem olyan hatalmas nagy, de hogyan jött az az ötlet, hogy közösen csináljatok valamit?
Igen, hát régóta ismerjük a Bélával egymást, egy picit szorosabb kapcsolatba 3 évvel ezelőtt kerültünk, amikor elkezdtem a koreográfus képzőt, a Bozsik Ivett osztályában végeztem mesterszakon, idén fejeztem.
Ez a táncművészeti főiskolán van,
egyetem,
ugye?
Igen, aha. Most már egyetem.
De egyetem, bocsánat.
Igen. Ott a Béla is tartott nekünk órát, és így órán többet beszélgettünk, meg szünetekben, meg óra után, és egyre szorosabb kapcsolat alakult ki köztünk. Ő régóta követi a karrieremet, én is régóta követem az ő karrierjét, meg a Budapest Táncszínház fejlődését, alakulását, és hát egyszer csak így egy baráti beszélgetés kapcsán felmerült először is vázoltam neki, hogy lenne egy jó ötletem, Orákulum címmel szeretnék egy darabot készíteni, és ehhez keresek csapatot, és akkor a Béla felvetette, hogy te figyelj Attila, hát mi lenne, ha nálam csinálnád meg ezt a műsort. És hát kaptam az ötleten, természetesen itt a Török Jolánt is meg kell említenem, aki már azért elültette a Béla fülébe, hogy van itt egy emberke, akinek vannak koreográfusi
ambíciói
és szeretne.
És képességei, igen.
Igen, és mivel így a kortárs világba is otthonosan mozgom, ezért ő ültette el Bélának a fülébe az ötletet, hogy mi lenne, hogyha esetleg nálatok valósítaná meg ezt az ötletét, és akkor így alakult ki egy párbeszédről, felvázoltam az előadásnak a tervezetét a Bélának, nagyon tetszett neki, és mondta, hogy vágjunk bele. És itt még meg kell említenem az Ertel Péter Nemzeti Táncszínház igazgatója nyitottságát, hogy adott erre lehetőséget és anyagi forrást is, hogy egyáltalán meg tudjuk teremteni ennek a lehetőségét, hogy összehozni ezt a produkciót. Úgyhogy így a Szerencsés Csillagállás, meg a Magyar Nemzeti Táncegyüttesben a vezetőimet is, a Zsurászki Zoltánt és a Zsévince Zsuzsát, hogy megengedték, hogy egyáltalán egy másik együttesben valósítsam meg az ötletemet. Úgyhogy ezúton is köszönöm mindenkinek a lehetőséget.
Beszúrok akkor egy-két lábjegyzetet, hogy a hallgatók mindent pontosan értsenek. Ertől Pétert említetted, a Nemzeti Táncszínház igazgatóját, az biztos, hogy nagy örömmel fogadta be ezt a produkciót, de az, hogy forrás is tudott rá szerezni, az tényleg nagyon-nagyon klassz. Mondtad a karrieredet, és említetted a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, Zsurávszki Zoltánékat, ugye te ott vagy főállásban.
Igen, én idén múlt 20 éve, hogy ott vagyok az együttesnek az egyik szólistája. Egy elég szép, hosszú karriert tudhatok magam mögött, illetve, hogy még remélem, hogy előttem is áll egy-két dolog.
Hát biztos vagyok benne, de hogy mondtad, hogy a kortárs színában is ott vagy, és volt nektek hát tavaly egy elképesztően sikeres darabotok, illetve tulajdonképpen ez egy monodráma, vagy monotánc, a Hermész, amit Kovács Gerzson Péterrel, transzdanszal állítottatok színpadra. Ez rendkívül nagy sikerrel ment, különböző díjakat is kaptatok, és aztán elvittétek az Ördökatlan Fesztiválba is, ami szerintem azért nagyon-nagyon fontos, mert vannak emberek, akiknek nem jut eszükbe, hogy beüljenek egy kortárs tánc előadásra, vagy bemenjenek a Nemzeti Táncszínházba, de egy ilyen fesztiválon esetleg találkozhatnak valamivel, ami megérinti őket, de különben nem jutott volna az eszükbe.
Igen, hát nagyon nagy sikere van a produkciónak. Ez egy szóló előadás, 57 perc időtartama végig a színpadon, ez fizikailag, mentálisan egy nagyon megterhelő.
Elképesztő látvány egyébként, elképesztő élmény nézőként.
És szerencsére nagyon tetszik az embereknek, már a táncszínház van is minden hónapban, tehát a közönségnek is, vagy a hallgatóságnak mondom, hogy minden hónapban a Nemzeti Táncszínház kis termében egyszer játsszuk, úgyhogy lehet jegyet venni rá a Nemzeti Táncszínház honlapján. Nagyon izgalmas, sokszínű előadás, az előadói kvalitásaimat igazán meg tudom ebben a darabban csillogtatni, mutatni. Ez egy örömjáték számomra, és hát fesztiválokat nyertünk vele, rengeteg helyre meghívtak, előadóként díjaztak például a 26. Veszprémi kortárs találkozón a legjobb előadó művészdíját kaptam meg ezért az előadásért, úgyhogy hálás vagyok ezért is, és örülök, hogy egy ilyen produkció létrejöhetett a Gerzsonnal is. Egyébként 15 éve dolgozunk rendszeresen együtt, sok darabot készítettünk együtt, nagyon jó a kapcsolatunk, jó a viszonyunk. Őt is egyik mesteremnek tartom a rengeteg más szakmában tevékenykedő, vagy más stílusban.
Igen, a Gerzson is a néptáncból jön, ugye? Szerintem talán ő is honvédos volt?
Igen, ő is ős Bartókos volt.
Bartókos volt,
bocsánat. Tímár tanítvány, igen, aztán a Summásokat alapították meg. A Kodály együttes, a Zsurának az akkori együttes valamilyen szinten ellenfeleként mozogtak, és ők is járták a világot a Kodályhoz hasonlóan, és mindenhol bemutatták a magyar néptáncot. És akkor a Gerzson kikerült 87-ben, azt hiszem, Farzsisztán baletthoz, ahol aztán kapott egy másik vonalról egy erős impulzust, és aztán, amikor visszaköltözött Magyarországra, akkor megalapította a Transdance együttes, kortárs tánc együttes. Hát ez is egy 30 éves történet.
Igen, itt fölvázoljuk a magyar tánc történetet, de akkor térjünk vissza a te darabodra, mert annyit beszéltünk már mindenki másról az orákulumról. Miről szól ez? Honnan jött az ötlet? Mi inspirált ebben?
Hát maga az ötlet, az Máté Imre Jotengrit című könyvét olvastam, és megragadta a figyelmemet egy részlet, amely Nyírkai Jóslat néven van publikálva. Ez nagyon hasonló Nostradamus jóslataihoz, egy ilyen Baba Vanga jóslathoz, hasonló stílusban is íródott, nagyon archaikus nyelvezettel, rengeteg költői képpel tarkítva, utalásokkal, és ez a jóslat egy rendkívül realisztikus és megdöbbentő részleteket eláruló jövőképet fest a társadalmunkról, politikáról, gazdaságról, hatalomról, háborúról, és ez a jóslat adta a Sejtés című produkció alap ötletét. Azonban nem akartam egy feldolgozást, egy adaptációt készíteni ebből, hanem egy mai környezetbe transponálva, mai fiatal előadókkal egy saját megfejtést szeretnék adni a társadalmunk, világunk számára, hogy hova eszkalálódhat ez a háború, ez a helyzet, hogyan érinti ez a kultúránkat, az egyén, és ez egy húsba vágó problémának tartom. Nekem is gyerekeim vannak, aggódom, hogy milyen jövőbe fognak felnőni, és rengeteget foglalkoztat mostanában ez a kérdés. De gondolom, ez ősidők óta az emberiség egyik legégetőbb problémája vagy kérdésköre, hát, hogy mit hozhat számunkra a jövő. Úgyhogy ez motiválta az előadást.
Igen, a leírásban szó van nem csak orákulumokról, de hát ősi jövőbelátókról, táltosokról, varázslókról, stb. Erről szól egyébként a könyv, amit említettél, mert szerintem kevesen ismerik a hallgatóink közül.
Igen, hát komplex a könyv, én igazából itt szorítkozok csak erre a részletre, a jóslatra, viszont igen, itt még a 40-es, 50-es években a hatalom összehívta még Magyarországon élő sámánokat, 5 férfi és 2 nő sámánt, azt hiszem, és megkérték, hogy jósoljanak, ókumuláljanak valamit a jövőről. Akkor innen a történet, hogy ők összeültek, transzba estek, és akkor jövőképet vizionáltak. Egyébként azóta rengeteg értelmezését olvastam ennek a jóslatnak. Nagyon megosztja ez a közvéleményt, hogy ez mennyire valós ez a szöveg, és nem csak a Máté Imre tollából származik, vagy az ő agyszüleménye. Hát ezt döntse el mindenki maga, pontosan ezért nem szerettem volna adaptációt, mert ahogy egyre több értelmezést olvastam, úgy derült ki számomra is, hogy ezt nagyon szabadon lehet kezelni, és ezért döntöttem amellett, hogy akkor én is egy saját világmegfejtést szeretnék.
Nagyon helyes, persze. Nem kell dolgokat szó szerint adaptálni, meg nem is szabad. Hagyni kell, hogy az emberek levonhassák a saját következtetéseiket. Kik a játékos társaid, az előadó művészek, akik részt vesznek a produkcióban?
Az előadó művészek, ugye nagyon sokszínű a Béla társulata. Hát Levin, Ivet, Rafael, Maria José, Borgas, Marika Matsuda, Marika Trucci, Matthew Bell és az őstagok, a Sági Alexandra, a Varga Bendegúz, Varga Donát, de az együttesnek a 80-90% az külföldiekből áll, tehát ezért is érdekes számomra, hogy ugye én elég erősen merítek a Kárpát-medence néptánc kincséből, és amikor hozok egy ősi moldvai körtáncot, egy vertkezes ritmusvilágot, és elkezdem tanítani ezeknek a külföldi kortárs táncosoknak, hát egy nagyon érdekes mozgásforma tud ebből születni, és egy újfajta táncos fúzió, egy újfajta nyelv jön létre.
Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon izgalmas, és nagyon izgalmas lesz majd megnézni október 16-án, de tulajdonképpen ugye arról van szó, hogy a táncosok utaznak a legkönnyebben már olyan értelemben, hogy művészként, hiszen az anyanyelv az nem akadály, nagyon kevés dolog akadály, és táncosként tulajdonképpen bárhol megállhatom a helyem, tehát nem csak arról van szó, hogy a magyarok járják a világot, hogy említetted is, hanem hogy rengetegen jönnek ide külföldről.
Igen, igen. A Béla együttes erről nagyon híres és régóta, hogy mindig tele van külföldi táncosokkal, és nagyon sok kurzus tart, van egy elit program, apprentice program, jönnek, és akiben lát tehetséget, kreativitást, azt itt tartja magánál, akár felveszi az együttesébe, vagy gyakornokként bekapcsolódik hozzá, és igen, ez egy nagyon nyitott műhely. A Földi Béla műhelye.
És hát nagyon izgalmas lehet tényleg, ahogy mondtad, hogy ennyi helyről összeszedni egy tánc alapanyagot.
Nagyon-nagyon multikulti, és pontosan ez ennek a szépsége, és ez megjelenik karakterében is a táncosokon, és ezt ki is használom a darab során, hogy ennyiféle népcsoport, ennyiféle ember jön össze egy társaságba, és mégis össze tud fogni, és mégis van egy kohézió.
Nagyon izgalmas lesz mindenképpen, menni fogok rá, és ajánljuk a hallgatóinknak. Tudsz-e mesélni olyan tervekről, ami ezután az előadás után lesznek? Nyilván jár már a fejedben valami.
Folyamatosan jár, szerencsére viszonylag sok felkérésem van. Egyelőre a táncos előadói karrieremre koncentrálok elsősorban, amíg még hivatásos előadóként tengetem a napjaimat, viszont a koreográfusi ötletek azok folyamatosan dolgoznak. A következő produkcióra is, hát nem szeretnék sokat elárulni, de van terv a Bélával is közös produkcióra 2025-ben, más színházakba is, alkalmazott koreográfusként is dolgozom többfele. Most éppen a Miskolci Nemzeti Színházban készített két évvel ezelőtti Tatárok Magyarországban című koreográfiánkat terjesztették fel a Színi Kritikusok díjára.
Na, gratulálok!
A legjobb koreográfia kategóriában, úgyhogy nagyon megtisztelő a jelölés.
És hát muszáj is, azért tegyük hozzá, hogy hiába, tehát a táncos karrier az azért limitált, mármint fizikailag.
Nagyon illékony és nagyon gyorsan.
Illékony, igen, ez a jó szó rá, és nyilván ezért is érdemes az embernek hát megvetni a lábát más területen, nem igazán más területen, de mondjuk, hogyha táncosból koreográfussá avanzsál valaki, akkor azt gondolom, hogy ez talán a legjobb, vagy a legszerencsésebb út.
Hát igen, a legkézenfekvőbb. Nem mondanám, hogy nagyon jellemző, hogy rengeteg táncosból lesz koreográfus.
Hogyne, persze.
Vagy nem is függ össze, hogy ki mennyire jó táncos, vagy ki mennyire jó koreográfus, van erre példa, vagy ellenpélda, van, akinek egyáltalán nem volt komolyabb táncos előképzettsége, és koreográfusként meg óriásit alkotott, nagyon komoly életművet tett le az asztalra, van ellenkező példája is ennek, de ez egyáltalán nem feltétele, hogy mondjuk kiváló táncos kell legyél ahhoz, hogy aztán jó koreográfus legyél. Remélem, hogy nálam ez a kettő együtt mozog, hogy egy kiváló táncosként, majd kiváló koreográfussá is válok. Ez a célom, ezért teszek meg mindent, egyre többet tanulok a színházról, hogyan tudok hatást elérni, különböző színházi technikákkal ismerkedek, és próbálom a koreográfusi nyelvemet is tágítani, és nem leszorítani, vagy bekorlátozni magam egy-egy stílusba, hanem teljesen szabadon, kötöttségek nélkül alkotni.
Eszembe jutott, hogy volt nektek egy talán kicsit önéletrajzi ihletettségű darabotok, a
Igen,
testvér, amit ifjabb Zsurávszki Zoltánnal adtatok elő, és eszembe jutott, hogy tulajdonképpen a te történeted azért az nagyon izgalmas, és egyszer talán ebből is készíthetnél egy darabot, hiszen te nagyon-nagyon kisgyerekként kerültél Budapestre, ugye elkerültél Erdélyből, egy szerencsés, hát tulajdonképpen pályázatnak köszönhetően, tehát elmehettél tanulni a Táncművészeti Egyetemre, és pici gyerekként egyedül, teljesen távol mindentől, itt voltál a Nagy Budapesten, és hát akkor itt találtál rá tulajdonképpen az ifjabb Zsurávszkira, mint testvéredre, de hát mondtad, hogy azért nagyon sokan segítettek, és nagyon sokan befogadtak, és hát igyekeztek családod helyett családod lenni.
Tényleg egy nagyon érdekes érzés volt 14 évesen kikerülni egy kis 6-700 lelkes faluból ide a nagyvárosba, és megszokni ezt a környezetet, asszimilálódni, beilleszkedni. Az elején ez természetesen nehéz volt, rokonság nélkül ott a kollégiumban a portás nénivel és a konyhás nénivel voltunk hétvégenként. Tehát egy izgalmas időszak, de aztán hamar kialakult a baráti kör, akiknél a hétvégeimet töltöttem, és hát pont ez adta az első közös darabunknak az ötletét is, egy Káin és Ábel történetet dolgoztunk át a saját baráti kapcsolatunkra a Zolival, és ebből készült a Testvér című produkció, amit idén egy NK-s pályázatnak köszönhetően valószínű, hogy fel fogunk
Tényleg?
Újítani.
Na,
igen.
Milyen jó, hogy rákérdeztem.
Nagyon jó és aktuális, igen, és valószínű, hogy külföldön is fogjuk tovább játszani.
Tókos Attila junior primadíjas táncművésszel Kalmár András beszélgetett. Október 16-án tartja tehát a Budapest Táncszínház Orákulum című előadásának bemutatóját. A hírek után pedig már egészen más vizekre elvezünk, turizmussal folytatjuk, maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menet.